Folytatódik az Inforádió arénája, melynek vendége Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 1-én hivatalba lépő főigazgatója. Beszéltünk a hajózásról is, mint probléma a Duna alacsony vízállása miatt. Mik voltak itt a problémák? Nem csak gazdasági szinten, hanem úgy hallottam itt, hogy akár ilyen turisztikai szempontok miatt is elmaradtak különböző hajóutak. Ez a hajózás tehát mennyire befolyásolja?
Arról van szó, hogy vannak a Dunán alacsony szintű medrek, tehát magyarul nagyon sekély a víz, amelyet Dunának hajózni kell. Itt ilyenkor összeszűkítik a kitűző szolgálat a Duna medrét arra a szakaszra, arra a szélességre, ahol a hajó el tud menni. Ugye ez problémákat okoz, ezek az úgynevezett hajószűkületek, ahol a két hajó, aki egymással szemben jön, nem biztos, hogy elfér. Ez okoz önmagában időbeli késéseket, de volt még egy korlátozás, szerintem jogosan a hajózási hatóságnak, ami egyébként pont a turisztikai célú hajózást érintett, hogy éjszaka leállította a hajózást, hiszen a látási körülményeknél ilyen szükületbe bevezetni egy ilyen, ugye elég nagyok ezek a szállodahajók, bevezetni ezeket a hajókat kockázatos, tehát például ilyen kárai vannak, ami nyilván a turisztikai cégnek kiesést jelent, tehát ő ebben ellen érdekel, de viszont nem vállalja fel a hajózási hatóság annak a kockázatát, hogy valami baleset történjen.
Ilyenkor ezek adott esetben külföldi cégek jogosultak lehetnek kártérítésre, vagy ez egy természeti?
Ez egy természeti dolog, tehát hajózási hatóság pedig joga van ahhoz, hogy ezt megtegye.
Említettük már a műsor első részében a mezőgazdaságot, ugyanis ez a szektor a legnagyobb vízfelhasználó. Hogyan lehet ilyen időszakban az öntözést megoldani?
Általában vízpótolt vízrendszerek vannak. A legnagyobb igény Alföldön van, Nyírségben és onnantól lefele Közép- és Dél-Alföldön, illetve a körösi vidékeken. Itt mesterséges csatornarendszerek vannak, amelyet még elődeink építettek ki, és ebbe vízkormányzással igyekezünk oda vezetni a felhasználókhoz a vizet. De jellemzően azért vannak Dunántúli területek. Döntő szerepe van a kiskörei tározónak, illetve a tiszalőknek is, hogy ilyen asszályos időben is ki tudjuk vezetni a vizet.
Most van a vízvilághete Stockholmban, ahol a magyar államfő sok minden más mellett beszélt a vízőr elnevezési magyar fejlesztésről. Ez mi?
Hát ezt most megfogott, nem tudom, de úgyhogy nem hallottam róla, bár tegnap olvastam a cikket erről, hogy kim volt a köztársasági elnök úr, de nem találkoztam a vízőrrel.
Ő elmondta egyébként, hogy a vízőr egyaránt megoldást kínál arra, hogy a talaj vízszáztartása javuljon, az aszálykár és a veszteségek mérséklődjenek, emellett elősegítheti, hogy a terméshozam emelkedjen, ne szennyezzék a környezetet, a talaj baktérium flóráját javítsák, és a víz megtakarítás pedig így 30-50% között lehet, de hát hogyha már ezt én elmondtam, akkor milyen infrastruktúrális fejlesztések, egyáltalán fejlesztésekben lehet-e gondolkozni ilyen téren?
Nagyon jelentős fejlesztést hajtottunk végre az utolsó két évbe, ugyanis ugye az árvízi felkészültségünk az viszonylag sok árvíz volt az elmúlt időszakban, tehát erre úgy föl tudunk készülni a belvízre is úgy, ahogy. De mivel a klímaváltozásra megjelentek a száraz szélsőségek, ezért az asszályra is készülünk. Két éve elkezdtünk fejleszteni egy asszálymonitoring hálózatot, jelenleg 47 darab állomásunk van. Ez folyamatosan méri öt szinten a talajnedvességet, a felszíni csapadékot, a napsugárzást és több egyéb olyan paramétert, és ezt ma már egyébként publikussá tettük a www.asszálymonitoring.hu honlapon. Bárki megkeresheti ezeket az állomásokat, és láthatja ezeket az adatokat. Ezt azért készítettük el, hogy egyrészt a gazdák lássák, hogy milyen állapotban van a talaj vízszáztartása, másrészt mi fel tudjunk készülni olyan rendkívüli vízkormányzási, szivattyúzási feladatokra, hogyha megjelenik az öntözési vízigény a szélsőségesen száraz időszakban, akkor ezt ki tudjuk elégíteni. Ezt a rendszert még fejleszteni kívánjuk, több mint a duplájára. Jelenleg folyamatosan befutnak az eredmények, tehát országos értékeléseket is tudunk adni, és ebből kívánunk majd olyan jogszabályi előkészítést csinálni, ami lehetővé teszi, hogy kompenzáljuk a száraz időszakot a megfelelő vízpótlással.
Szóba hoztuk már a műsor első felében, de most talán részletesebben is beszélhetünk a vízkészlet megoszlásáról. Mennyi van a felszínen, mennyi nyerhető a felszín alattról, és mennyi van a víztározókban?
Hát Magyarország abszolút azt kell, hogy mondjam, hogy kitett ország, hiszen mi gyakorlatilag csak 180 köbméter per szekundumnyi vízkészlet keletkezik Magyarországon, ami itt keletkezik, a többi mind külföldről jön.
Sok vagy kevés?
Ez nagyon kevés. Tehát ugye most is, ha ránézünk a hatnapos előrejelzésre, az összes csapadék Ausztriába esik le. Tehát általában ugye a hegy vonulatokba esik le a csapadék döntő része.
Hát ez előbb-utóbb ide jön, nem?
Ide, de ez mind külföldről érkező víz. Tehát mi ki vagyunk téve ugye meglehetősen a külföldi dről átadott vizeknek, tehát ilyenféleképpen ez egy meghatározó mennyiség. Mondom, a felszín alatti vizek vízpótlódás az sokkal lassabb folyamat ennél, tehát nem is lehet nagyon összehasonlítani, az inkább statikus vízkészlet.
Víztározókban mennyi van? Hát egyáltalán hány víztározó van?
Magyarországon azért nagyon sok van, azért nem tudom pontosan azt mondani általánosan, mert magánkézben is vannak, önkormányzati kézben is vannak különböző célú tározók, tehát sok, tehát biztos, hogy több ezer, de nem elég. Azt kell, hogy mondjam. Tehát lehetne még több. Tehát főleg a dombvidéki területeken ott lehetne. Most 447, ha jól emlékszem, potenciális tározót tartunk nyilván, amit meg lehet építeni. Ezek egyrészt öntözési célú, árvízvédelmi célú, például záportározók, vagy komplex hasznosítású, jóléti is együtt. Tehát van rá lehetőség.
Termálvíz lelőhelyek, illetve azok hasznosítása?
Abban Magyarország jól áll. A termálvíz hasznosításban egy vitás kérdés van mindig, hogy mi szeretnénk, ha a felhasznált vízkészletet, főleg ha energetikai célra használják, azt préseljék vissza a vízadó rétegbe, mert azért a termálvizeket, ha nem préselik vissza, hanem a felszíni vizekbe engedik, akkor annak a sor tartalma terheli a felszíni vizeket. Ez egy időszakos vitát szokott okozni, hiszen azért a visszasajtulás nem olcsó, tehát ezt mérlegelni kell gazdaságilag, hogy mit szabad és mit nem szabad.
Mire lehet ezeket hasznosítani? Ugye fűtést is szoktak mondani.
Fűtést és növénytermesztésbe, fóliaházak fűtésére. Elsősorban Csongrád megyében sok ilyen van.
Elsősorban az Alföldön lehet ezeket megtalálni, ezeket a termálvizeket?
A termálvíz van Kisalföldön is, tehát van, több helyen is van termálvíz, de a hasznosítási terület talán azt lehet mondani, hogy a fürdővízen kívül, mert az országosan jelen van, az a földön.
Volt a héten egy alkotmánybírósági döntés, az úgynevezett kúttörvény, ha lehet így fogalmazni. Alkotmányellenesnek nyilvánította a testület a vízgazdálkodási törvény módosítását. Ez ugye arról szól, hogy 80 méteres mélységig bejelentés és engedély nélkül létrehozható vízi létesítmény, magyarul furt kút ne keletkezzen. Mennyi ennek tehát mennyi van ebből, és egyáltalán hogy értékeli ezt a döntést?
Én örülök annak, hogy ebbe alkotmánybírósági döntés született. Megmondom miért, senki ellen vagy senkiért beszélve. Ugye nagyon nehéz eldönteni, hogy amikor a vízkészletet használjuk, mennyi az a vízkészlet, ami hasznosul a gazdaságba, és tudjuk vele támogatni a gazdaságot, és mennyi az a vízkészlet, amit nem tudunk utána visszapótolni, tehát magyarul visszafordíthatatlan kárt teszünk. Ezt mérlegelni kell, vagy igen drága eszközökkel tudjuk helyreállítani a kárt. Ugye mérlegelni kell az egyik oldalt, hogy mennyi a gazdasági előnye, ha többletvizet biztosítunk ilyen módon, hogy bárki futhat, és mennyi annak a hátránya, hogyha ezeket kompenzáló intézkedésekkel helyre kell állítani, mondjuk a vízkészletet vissza kell állítani. Ezt én azt gondolom, hogy az volt a legkorrektebb, hogy ezt jogi alapokon döntjük el, hiszen Magyarországnak alaptörvénye, és ez meg is történt, át kell gondolni. Köztársasági elnök úr úgy ítélte meg, hogy fennáll a kockázata annak, hogy itt nagyobb lesz a kontroll nélküli kútfúrással a felszín alatti vizek elszennyeződése. Eznek keresztüzébe vizsgálta meg a szabályt.
Hogyan szennyeződhet ez egyébként?
Hát rossz kútfúrással, magán a kútfúráson keresztül bejut a szennyezés.
Miért nem ezt szabályozzák, hogy kifúrhat kút?
Tulajdonképpen ezt készül elő most, tehát ebbe az irányba fognak elmenni. Volt erre is szabályzás. Itt azt kell látni, hogy vannak olyan területek, és azért ez a jogszabály azért jött elő, ahol nagyon nehéz megoldani a felszíni vízellátást, homokhátság. Nagyon alacsonyan vannak a talajvizek, nagyon nagy a mezőgazdasági igény, nagyon nehéz biztosítani vizet. Érthető módon itt nagyobb igény van arra, hogy több vizet próbáljanak meg a talajvízből a mezőgazdák részéről. Valahol azért meg kell érteni azt is, hogy ők szeretnének termelni, mert ez a megélhetésük, szeretnének olcsóbban hozzájutni a vizet. Ez egy nagyon nehéz dilemma, amit nyilván mérlegelni kell. Gyakorlatilag ennek a dilemmának a döntése született meg most az alkotmánybíróság.
Hát ő is beszélt ugye a műsor első részében arról, hogy a lakosságnak valamilyen szinten meg kellene tanulnia azt, hogy saját magát is eltartsa vízzel, de hát az egyik ilyen opció volt ugye a kútfúrás, de akkor ezek szerint azért nem lehet úgymond elvételezni a vizet fű alatt.
Hát igen, az lenne a célszerű, nyilván nekünk is, ha erről azért tudnánk, tehát ez a bejelentés legalább lenne, hiszen...
Nincs bejelentési kötelezettség?
Ez volt egyébként a jogszabálynak az egyik, tehát utólag is be lehet jelenteni. Nekünk azért érdekes ez, mert mi nekünk figyelni, most különösen figyelni kell a vízkészleteink alakulását, akár a felszín alattit, akár a felszínit, hiszen a klímaváltozás prognosztizációja az pont arra irány, hogy szélsőségesebbek lesznek a vizek. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor ha kisebbek lesznek a vizek bizonyos időszakban, mint ahogy most a Dunán, és még csökkennek, akkor nekünk fel kell erre készülni kompenzáló intézkedésekkel. Tehát ezért nekünk is fontos, hogy legyenek információnk arról, hogy mennyi víz megy ki a rendszerből, a felszín alatti rendszerből, vagy mennyi víz jön külföldről. Tehát ez beletartozik, ez a kérdés is abba az információs körbe, amiről jó lenne tudni, mert úgy tudjuk modellezni a rendszereket.
A meglévő kutakat még használhatja a lakosság? Tehát amik már megvannak?
Pillanatilag minden olyan kutat, ami engedélye van, azt használhatja a lakosság, illetve ha valakinek talán nincs engedély, akkor tudomány szerint bejelentheti, tehát ez lenne a korrekt, én úgy gondolom, hiszen nem hiszem, hogy most bárkinek arra indulna a jogszabály, arra irányulna, hogy most illegálisan furkáljunk kutakat, tehát nem ez a célja. A célja az, hogy segítse a gazdákat ahhoz, hogy hozzájussanak a vízhez.
2015-ben volt egy vízgyűjtő gazdálkodási terve Magyarországnak. Az miről szólt, és egyáltalán annak a megvalósítása az hogyan halad?
Az már a második volt, mert ugye minden Európa...
A legutóbbi, akkor inkább így mondom.
És most csináljuk a harmadikat.
Az tehát miről fog szólni akkor?
Mindegyik annak tulajdonképpen a vízgyűjtőgazdálkodási terv célja röviden az, hogy áttekintő, hogy a magyarországi víztestek, így hívjuk így őket, milyen állapotban vannak, megnézi, hogy milyen elvárások vannak, és meghatározza azt, hogy mit kell azt tenni, hogy az elvárásokat teljesítsük, és ugyanakkor összességében a víztest ökológiai állapotja ne romoljon, lehetőleg javuljon, és hogy ez milyen intézkedések kellene. Ezt foglalja össze gyakorlatilag a vízgyűjtőgazdálkodási terv. Azonos sémák alapján, tehát ez a víz keret irányelv, ez egy európai irányelv, és ennek az európai irányelvnek kell ennek a tervezésnek a keretében eleget tennünk.
Ugye Áder János köztársasági elnök Stockholmban bejelentette egy 200 millió eurós kerettel tervezett vízügyi fejlesztéseket támogató magyar befektetési alap létrehozását. Erről tudható valami?
Én erről ugyanannyit tudok, mint ön egyébként. De ezt
technológiai fejlesztések kerülhetnek ebbe bele. Milyen technológiai fejlesztések?
Hát akkor nyilván valószínűleg a víztakarékos fejlesztések az egyik cél, ismerve a köztársaság elnök úrnak a hozzáállását a vízhez, a másik pedig nyilvánvaló a vízminőség javítása. Tehát ezek elsősorban azok a technológiai területek, ahol fejlődni kell. Ha belegondolunk abba, hogy egy globalizáció van, a koncentrált vízkivételek vannak, koncentrált vízigények vannak, ez ilyen kihívásokkal fog járni, hogy víztakarékosság és a vízminőség, azt meg kell tartanunk hosszabb távon is.
Szóltál el, János, arról is, hogy hogyan lehetne beépíteni a vízértékét a politikai-gazdasági döntésekbe. Hogyan? Egyáltalán milyen módon kivitelezhető ez?
Biztos, hogy jogszabályi keretekkel ezt meg lehet tenni, tehát ugye be kell ágyazni a döntésekbe bizonyos dolgokat, ne lehessen figyelmen kívül hagyni. Hiszen van ilyen most is, tehát ha belegondolunk, a Natura 2000-es területek bejegyzése, természetvédelmi, az ugyanilyen, hogy beépült a korlátozás a hatósági rendszerbe, és figyelembe kell vennünk. Tehát nyilván itt a víz esetében is be lehet építeni ilyen korlátozásokat területenként, azt mondom, hogy milyen vízminőségi paramétereket még tovább szigorítjuk, tehát sok minden, elsősorban nyilván ennek jogi eszközei lesznek.
A vízzel kapcsolatban három drámáról, ha lehet így fogalmazni, beszélt Áder János. A kevés víz drámája, arról beszéltünk a műsor elején, a sok víz drámája, erről később beszélünk majd, illetve a szennyezett víz drámájáról. A szennyezett víz mennyisége az mekkora, és ezt hogyan tudják tisztítani?
A Magyarországnak én azt gondolom elég szigorú jogszabályai vannak, tehát a szennyvíz kibocsátási határértékek azok rögzítve vannak, és ha azt betartjuk, akkor olyan nagyon nagy baj nincs. Nem ez az elsődleges problémánk sajnos, hanem a külföldről érkező szennyezések.
Honnan jön elsősorban?
Hát akár Ukrajnából, Kárpátaljáról, de hát volt rá példa, emlékszünk rá, a Rábán is volt egy konfliktus Ausztriával. Tehát mivel, amit mondtam, mi alapvetően alvízi ország vagyunk, ezért minket ez nagyon terhel. Elsősorban, ugye nem kell sokat visszaemlékeznünk, ugye a romániai cián szennyezés, de meg kell, hogy mondjam, hogy idén tavasszal is volt olyan szennyezésünk, hogy elhagyott román bányából a csapadéktúlterelés következtében a Tiszába került. Szerencsére határig viszonylag felhígult szennyezés. Tehát nekünk sajnos erre kell felkészülnünk. A másik terület, amiben a vízminőség most új teret kap, az öntözővíznek a minősége. Erről se szabad megfeledkeznünk, hiszen a meleg időben, a csatornákban, sőt vannak olyan növények, amelyek rontják a vízminőséget a sok adott esetben. Ezt is folyamatosan figyelnünk kell, hogy a mezőgazdaság ne csak megfelelő mennyiségű, hanem megfelelő minőségű vízhez is jusson. Tehát ez is egy feladat.
De mérgező víz lesz, vagy mi ez?
Nem, erről van szó. Csak arra oda kell figyelni, hogy ne esetleg olyan víz kerüljen a gazdákhoz, az öntözőberendezésekhez, amely nem megfelelő, mert lehet, mert akár kialakulhat a vízbe, valaki szennyezte, valaki beleborult egy autó, ez sajnos minden hónapban egyszerűen fordul.
Mekkora a szennyezett vizek aránya egyébként?
Nem, én összességében azt gondolom, bár közelmúltban igaz, hogy nem hivatalos szervtől jelent meg ilyen egy kicsit pejoratív megfogalmazás, hogy Magyarország vízei minőségi állapota nem jó. Ezt nem tartom igaznak. Rengeteget dolgozunk rajta, és sokat védekezünk is egy-egy ilyen eseménynél. Tehát most is folyamatban van 4 vagy 5 vízminőségi védekezésünk, ami annak érdekében van, hogy a koncentrált terhelések tartálya attól fölborul ezeket azonnal kezeljük. Az egyik legproblémásabb részünk most például Gyöngyösön van, ahol a lakossági szemetet folyamatosan távolítjuk el a Gyöngyös patak medréből. Tehát vannak ilyenek is. Tehát,
ilyenkor bírságok vagy figyelmeztetések nem jönnek?
Ugye a tettenérés az nem egyszerű dolog, tehát ez problémát okoz. Most térfigyelő kamerákat kezdeményeztünk elhelyezni az önkormányzatnál, tehát vannak felelőtlenségből eredő vízminőségi kárelárítási feladataink is.
Milyen szennyvíztisztítási technológiáik vannak egyáltalán, ezt kell-e bővíteni?
Ez nem az én szakterületem, ugye az alapvetően a víziközmű cégek feladatkörébe tartozik. Én azt gondolom, hogy megvannak a megfelelő technológiák egyébként. Problémát az szokott jelenteni, ami most is a Rácz-Soroksári Dunaágnál is problémát jelent, amikor a szennyvíz és a csapadékvíz egyesített rendszeren keresztül megy a szennyvíztisztítóba, és egy nagy csapadék esetén ezt a szennyvíztisztítók nem tudják fogadni, és ebben az esetben szennyvíz is juthat a csapadékvízzel a befogadó vízfolyásba. Ez egy általános probléma, viszont igen drága a megoldása, ugye ezért szétválasztott rendszerek építését kezdeményezünk ma már, de a régi rendszerekben még található ilyen egyesített csapadékvízrendszer.
És akkor jön a harmadik dráma, a sok víz drámája. Magyarország legsúlyosabb árvize pont 140 évvel ezelőtt, tehát beszélgetésünk napján 1878. augusztus 31-én pusztított a miskolci Szimva patak árat, és emiatt 300-an vesztették életüket. Milyen árvízvédelmi beruházások vannak jelenleg folyamatban? Egyáltalán az asszályos időszakban ezeket könnyebb végezni, vagy egyáltalán el kell végezni ilyenkor?
Árvízvédelemre rengeteget költöttünk, az elmúlt időszakban is fogunk is, azt kell, hogy mondjam, sajnos. Az árvízvédelmi problémákat két részre lehet bontani. Az egyik, ahol megvannak az árvízvédelmi töltéseink Duna és Tisza mentén, több nagy folyók mentén, ezeket a töltéseket stabilizálni kell, és az új árvízszintükre ki kell építeni. Az új árvízszint fogalmánál viszont megállnék. A problémát az okozza, hogy a 70-es óta, évek óta az árvízszintek emelkednek. És ennek az az érdekes, hogy nem döntően a klímaváltozás az oka, hanem az, hogy azokat a területeket, amelyek az árvíz rendelkezésére állnak, ezeket vagy beépítjük, vagy rosszul használjuk, vagy sűrű erdőt telepítünk bele aljnövényzettel. És emiatt az árvízszintek nem képes alacsony szinten levonulni. Ez egy trend, ami 2013-ban csúcsosodott ki a Duna árvízzel, és ott teljes felülvizsgálatot csináltunk, és ezért készítettük el a nagyvízi mederkezelési terveket, amelyekben próbáljuk stabilizálni, ne emelkedjenek tovább az árvizek, mert különben nem érjük utol magunkat sose a töltésépítéssel. A másik része a települési árvizek, elsősorban a domvidékek, ezek egyedi kezelést kívánnak meg, hiszen itt egyrészt általában nincs hely nagy töltések építésére, itt úgy próbálunk segíteni, és arra próbálunk előre menni, hogy segítünk a településeknek a árvízkár elállítási terveik elkészítésébe, mire figyeljenek, hogyan figyeljenek, hova ne építsenek, tehát ez a másik fejlesztési irány most az árvízvédelemben.
Töltések kellenek, vagy gátak?
Hát a töltésvizsgát, ahogy veszük, nyilván amire valószínűleg irányít a kérdése, hogy most nagyon elkezdtük preferálni a mobilgátokat. Tehát azokat, amelyek felállíthatók, elmondhatók. Azért van ez, mert azért mi sem bújhatunk ki, hogy a lakosságnak hatalmas igénye van ahhoz, hogy a víz mellette legyen, ott legyen, elérje, le tudjon hozzá menni. Most ha odaépítünk kettőjük közé egy töltést, ami mondjuk 5 évente egyszer tartja a vizet, de egyébként 5 évig nem tudom menni, hisz ez ugye ez nyilván érthető szempont. Tehát ezt az irányt próbáljuk most preferálni, egy új szabványt készítünk most elő a mobilgátok alkalmazására.
Mennyi lesz? Mi lesz az aránya a fix, illetve a mobilgátoknak?
Hát a fix gátból azért van bőven, ha belegondolunk, ugye több mint 4000 kilométer van Magyarországon.
Mobilgátok,
ott is lehet, ezt az Fővárosi Önkormányzat fogja eldönteni, de van, hát Visegrádon épült több helye már. Most ugye a Csepeli a kikötőbe is épült, tehát vannak mobilgátok. Általában azért tudunk róla kevesebbet, mert azok a kisebb árvízvédelmi szakaszok, amelyeken épülnek, általában nem állami felügyelet vannak, hanem önkormányzatok építik, vagy saját cégek.
Hogy lehet ezt eldönteni, hogy melyiket hol alkalmazzák?
Ezt általában hát a megrendelő döntheti el. Nyilván biztos, hogy az elsődleges a pénz, hogy kinek mit ér meg, tehát ez valószínű. De összességében azt mondanám, hogy az önkormányzati védekezéseknél tehát a nagyműveket általában az állam tartja fent, nagy összefüggő árvízvédelmi töltéseket. Ugye úgy szól a vízgazdálkodási törvény, hogy az államnak ott van védelmi kötelezettsége, ahol az árvíz kettőnél több települést fenyeget. Tehát ha az árvíz csak egy települést fenyeget, ott a polgármester maga dönt arról, hogy hogy védekezik, ahol a kettőnél többet, ott az állam.
Milyen új mobilgátak lesznek? Ugye ön is említette ezt a Csepeli szabadkikötőt, ahol felépítettek egy újabb szakaszt, illetve a fővárosi közgyűlés ezen a héten több mint 1 milliárd forint plusz forrást adott a pünkösfürdői védmű megvalósítására. Tehát itt Budapesten, illetve környékén mire lehet számítani?
Hát ez nem állami kompetencia abból a szempontból, hogy a főváros árvízvédelmére a főváros felelős.
Önöknek nincs is hozzá közük?
Mi a védekezés irányításában részt veszünk, de nem mi vezetjük, tehát és a fejlesztések is a főváros kompetenciába tartoznak, de ez a megrendelő dönti el, hogy hova, mit szeretne építeni ilyen esetben, tehát ebben az esetben a fővárosi önkormányzat.
Viszont ugye minden igaz, akkor önök építettek árvízvédelmi gyakorlópályát Szolnokon, mi ez?
Igen, a Szolnoki igazgatóságunk. Azért kezdeményezték el, mert főleg tartós árvizeknél, ami az Alföldön jellemző, nagyon sok olyan folyamat van, amit nagyon nehéz tapasztalat nélkül kezelni. Ilyenek az altalajfelázások, ami a gátszakadáshoz vezetett, a buzgárok, nehezen látható, és gyakorlott szem kell a felismerésükhöz, viszont nagy bajt okozhatnak. Ez a gyakorló pálya lehetőséget ad ezeknek a szimulációjára, és lehetőséget ad arra, hogy megtanulják az ellene történő védekezést, nem csak a vízügyi szakemberek, hanem az önkormányzati katasztrófavédelmi szakemberek is.
Magyarországról beszéltünk, Asszállyal kezdtük, Asszállyal végezzük be a beszélgetést. Kitekintve a világra, hol fordulnak elő még asszályos területek? Ugye szintén eheti hír volt, hogy Izraelben is kiszáradóban vannak a vízforrások. Hol a legkritikusabb helyzet, vagy hol a legkritikusabb helyzetek a világban?
Nyilván a Szaharában, mondom ezt most viccesen, de inkább a trendeket érdemes nézni, azt gondolom. Tehát az látható, sajnos módon, hogy az asszályos területek húzódnak felé fele, és most már ebbe beleesik Magyarország is keményen. Tehát ma az Alföld most már beleesik ebbe az asszályos területbe. Ezért nem véletlenül alakítottuk ki az asszálymonitoring rendszerünket, hiszen azt látható, hogy az a peremfeltétel, ahol meg kell felelnünk a mezőgazdaságnak, az romlik, tehát nekünk választlépéseket kell tennünk az asszálymonitoringban, a vízellátásban, hogy ezeket a peremfeltételeket megtartsuk a termelő mezőgazdaság részére. És sajnos ez a trend látszik, hogy Magyarország is bekerül ebbe az asszályzónába.
De hol látja a világban, hol apadnak a vízforrások? Ugye említettem Izraelt, tehát az már szinte közel van hozzánk.
Közel is, biztos, hogy kedvezőtlenebb helyzetben is van, akár csak két dolgot érdemes nézni, a csapadékvíz átlagát, illetve a hőmérsékleti trendeket, tehát hogy ezek hogy alakulnak időben, és ezek alapján jelenthető ez ki, hogy vagy a klímaváltozás, vagy egyéb folyamatok hatására ezek a száraz periódusok nőnek, és idő térben is tolódnak ki észak felé.
És ahol nincsen víz, onnan az emberek is elmennek.
Hát igen. de azért Magyarországon maradni fogunk.
Köszönöm szépen. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szeptember 1-én hivatalba lépő főigazgatója volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. Az elkészítésében pedig Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő, valamint Módos Márton főszerkesztő, illetve Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.